So box.
Ready to tick.
Yep, loud and clear.
Szép jó napot, Forma 1 rajongók! Indul a Száguldó Cirkusz, a GP Shop Forma 1-es podcastje. Érdekes meglátások, egyedi nézőpontok és máshol nem hallott sztorik. Aki a szakértőket kérdezi, Stadler Zsolt, a GPShop.hu tulajdonosa. Ha szereted a Forma 1-et és tetszik a műsorunk, ne felejts el feliratkozni. A műsor támogatója a GPShop.hu, az online Forma 1-es webáruház. Most pedig kezdődjék podcastünk. Jó szórakozást kívánunk mindenkinek!
Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, ez a Száguldó Cirkusz, a GP Shopnak a Forma 1-es podcastja. Én Stadler Zsolt vagyok, a GP Shopnak az alapító és a tulajdonosa, és a vonal túlvégén pedig állandó szakértőnket, Méhes Károlyt hívom, akivel az elmúlt Abu Dhabi nagydíjról, illetőleg Sebastian Vettelről fogunk egy jó nagyot beszélgetni. Szerbusz, Karesz!
Ja, üdvözlet a hallgatóknak is!
Hát véget ért. Éppen ezt akartam mondani, hogy sokkoló dolgokkal szeretném kezdeni akkor rögtön a mai adást. Ugye véget ért a 2022-es extra hosszúságú Forma 1-es szezon. Sebastian Vettel mellett rajtuk kívül még jó páran elhagyták a Forma 1-et, és 8 milliárdan lettünk a Földön. Ez annyira a Forma 1-be annyira nem tartozik bele, bár lehet, hogy még több tehetséggel fogunk majd találkozni, de most inkább foglalkozunk a Forma 1-jel. Szóval véget ért a 2022-es szezon, extra hosszúságú, viszonylag az elejéhez képest kiábrándítóan korán eldőlt minden, de azért most egyelőre maradjunk a futamnak a boncolgatásáról, mert majd a szezon végi értékelőt azt majd egy külön adásban hallhatjátok meg, Méhes Károly mellett más vendégekkel is fogunk erről beszélgetni, hogy ki hogy értékeli a 2022-es szezont úgy önmagában, versenyzőket, csapatokat, futamokat, stb. Kiosztjuk az év leglegjeit, úgyhogy már most javaslom mindenkinek, hogy iratkozzatok föl, mert nagyon sok érdekes beszélgetéssel jövünk még nektek itt a Forma 1-es téli szezon alatt. Véget ért, Karesz, hogy tetszett az utolsó futam neked?
Végül is a futam maga jó volt. Ugye az eredmény az magáért beszél, 15. Verstappen siker, abszolút rekord, ugye ezzel már kettővel veri a Schumacher Vettel párost, akik egy szezonban 13-szor tudtak nyerni. És hát összességében ugye a Red Bull 17 győzelemmel búcsúzik az idei évtől, ami szintén fantasztikus. Végül is ugye volt egy csata, ami a második helyről szólt, az alapvetően izgalmas volt, hiszen az utolsó pillanatokig kétséges volt, hogy Perez meg tudja vajon előzni még Leclerc-t a hátralévő körökben, aztán ez nem sikerült neki részben saját kis hibáinak köszönhetően. És hát ugye az is kérdés volt egy picit, bár én szerintem alapvetően nem sok esélyük volt rá, hogy a Mercedes bár nyert idén ugye egy futamot, pont az előző futamon vagy versenyen Brazíliában az első győzelmét behúzta, de hát mi vajon Lewis Hamilton 2007-es debütálása óta először kénytelene úgy lezárni egy Forma 1-es évadot, hogy se volt, se futamgyőzelmet nem szerez. És hát ez annyira keserűre sikeredett aztán a számára, nem csak, hogy nem nyert, hanem egy masszív hidraulikus hibának köszönhetően föl kellett adni a futamot, és hát ugye még az a kis tényen is megesett vele, hogy első szezonjuk, közös szezonjukban Russell rögtön előtte végzett a ponttáblázatba. Tehát all in all a maga a futam érdekes volt, arról már nagyon sokat beszéltünk itt a többi hónapok folyamán, hogy az évad, ahogy ez indult, hogy egészen másképp alakult aztán, és hát messze nem hozta azokat a várt szenzációkat, amikben reménykedtünk, de hát ez már csak így alakult.
Igen, hogyha már pillanatra említetted Lewis Hamiltont, azért, hogy gyorsan megemlíteném, hogy viszont igen, egy óriási széria szakadt meg. Én nem tudom, hogy rajta kívül egyáltalán bárki is képes volt erre előtte a Forma 1-be. Én úgy gondolom, hogy nem, de hogyha nem így van, akkor kérlek, hogy
javíts ki. Hogy 15 szezonon keresztül mindig legalább egy győzelme volt, ugye már az ő volt, amikor sovány volt az esztendő, például amikor átment a Mercedeshez, és ugye épp, hogy csak azt az egyetlen magyar nagydíjon aratott sikert érte el, de akkor is meg volt az a siker. És a pólók tekintetében is hát nem véletlenül van neki mind a kettőből 103 messze-messze vezetve ugye mindenféle statisztikát, tehát a 91 győzelmet jegyzünk el, Schumacherre is ugye már több mint 10 győzelmet rávert, és hát hol vannak a következők utánuk. Hát ő egy fantasztikus versenyző, és elképesztő dolgokat ért el, de hát mint tudjuk, a világtörténelemben minden birodalom feloszlik egyszer, minden sikertörténet véget ér, és a legnagyobbak is egyszer eltűnnek a színről.
Igen, és viszont még egy strigulát behúzhat, ami viszont szintén nagyon-nagyon ritka Lewis Hamilton esetében, hogy csapaton belül a csapattársa elveri, mert ugye ideig ez két embernek sikerült, Jenson Buttonnak, illetőleg Nico Rosbergnek, és most pedig már George Russell is feliratkozhat erre a listára, és hogyha már így ilyen párhuzamokat vonunk a múlttal, nem is olyan régen történt a Mercedesnél az, hogy a Williamsből átigazolt a Mercedesbe egy nagyon-nagyon tehetséges pilóta, és nagyon-nagyon jól hely tudott állni a nálánál sokkal magasabban jegyzett hétszeres világbajnokkal, és hát hogyha igaz, nem is azonnal, de azért ideje kicsikékvel később azért csak sikerült legalább egy világbajnoki címet behúznia, és ez nem volt más, mint Nico Rosberg, ugye, mint az előbb említettem, hogy neki sikerült ilyen megverni a Lewis Hamiltont ugyanazzal a technikával a csapaton belül. De még egy pillanatra azért maradjunk itt, ugye említettem, hogy a Red Bull azért behúzott minden, 15 futam győzelem. És hogyha ezt egy picit...
17, ne. Ugye, mert a Pereznek a kettő hozzá.
Igen. Most itt igazából csak a Verstappennel szerettem volna egy picit ellamentálni, illetőleg hát 17, tehát 22-ből 17. Hogyha ezt az arányt nézzük, akkor majd Mercedes esetében, hogy ha ilyen jó, ilyen magas győzelmi rátával bírnak, akkor azt szoktuk mondani, hogy ez egy baromira unalmas év volt. Most, és ugye sokan is szoktak károgni, hogy hát, hogy jaj, Mercedes unalmassá teszi a Forma 1-et. Most valahogy nincsen károgás, hogy a Red Bull unalmassá teszi a Forma 1-et. Miért érezhetjük ezt így, vajon mit gondolsz?
Hát ez jó kérdés, hogy ennek mi a pszichológiája vajon.
Nem lehet az, hogy amit mindig is szoktam fölróni a Ferrari hibájának, hogy igazából májusig nem úgy tűnt, hogy ez a futam, hogy ez az egész évad ilyen rettenetesen elbillen a Red Bull felé, és hogy nem lehet az, hogy hogy azért valamennyire a Ferrari fölkeltette, aztán a Ferrari, hogyha letűnt, utána a Mercedes valahogy így fölkeltette a versenynek a látszatát?
Hát, persze erősödött a Mercedes, még a Ferrari ugye egy kicsit hanyatlott a belga nagydíj után, de hát igazából tényleg, ahogy a bevezetőben is mondtad, hogy a osztrák futam után csak Red Bull győzelem született, tehát onnantól kezdve. Persze az ember mindig reménykedett, hogy lesz valami izgalom, meg megint fordul esetleg a kocka, és mégiscsak magára talál a Ferrari, vagy hát most akkor adott esetben a Mercedes lesz olyan pozícióban, hogy tényleg erőből tudjon nyerni versenyeket, ne csak akkor, ha a két másik csapat esetleg elvizik. De nem nagyon történt ilyesmi, tehát a Red Bull a masírozásba kezdett a nyár közepe óta, hogy megállíthatatlanok voltak, és tényleg volt egy-egy olyan futam a Verstappennek, amikor mint a Glückshänger ment előle, és ugye akkor volt ez leglátványosabb, amikor nem az éjjelről indult, mert az olyan egyszerűnek tűnik, hogy megszerezzük a polt, vagy mondjuk a második helyet, de az első sorból kilőve behúzzuk a győzelmet, de hát amikor a 10. meg a 14. helyről jövünk előre, meg egy elrontott kerékcsere után jövünk előre, az mégiscsak látványosabb. És talán ezek a győzelmek is tették azt, hogy nem tűnt mégse olyan nagyon ásítózósnak ez a szezonnak a második fele, de hát kétségtelen, hogy azért ezzel együtt az izgalmak, már ami a VB címet illeti, elég hamar eltűntek.
Kérdezem ezt mindet, csak annak a fényében kérdeztem, mert képzeld el, a Pirelli állítása szerint az idén 31%-kal volt több az előzés, miután megújult ugye a Forma 1, ugye egy teljesen új koncepcióra kellett ezeket az autókat építeni. Én ezt a 31%-ot ezt valahogy nem nagyon érzékelem. mondhatnám ezt így, hogyha csak az élmezőnyre koncentrálnék. Viszont rengeteg olyan versenyünk volt, amikor sokszor volt az, hogy ilyen utolsó versenyzőből lettek középmezőnyök. Például Fernando Alonso produkált nagyon-nagyon sokszor ilyet, hogy akkor nyilván az Alpinnak, vagy esetleg más pilótának a hatató segítségével, de valahogy hátra került, és előre verekedte magát. Vagy akár például Carlos Sainznak, Charles Leclercnek is voltak ilyen versenyei, mert mindezeknek ennek a fényében kérdeztem én ezt, mert engem például ez a szám, ez például baromira meglepett, hogy ilyen, hogy elsőnek úgy nem érzékelni az ember, hogy ez történt, de hogy másodjára, hogyha jobban belegondol, akkor igen. Azért szeretnék egy pillanatra még azért az Abu Dhabi nagydíjnál maradni, és elidőzni egy kicsikét a Ferrarinál, mert azért ahogy mondtam, Ausztria óta ez volt az első alkalom, amikor igazából ki tudták trükközni a Red Bullt, és én azt hiszem, hogy az utolsó két versenyen mutatott tempó, illetőleg most az, hogy most elvesztették a harmadik helyet, az, vagy a második helyet, az most egy teljesen érdektelen dolog, mert ugye mindenki a VB címre hajt, és ez a második hely, ez már, én nem hiszem, hogy egy raktapasz lenne azokon a fájó sebeken, ami az elszalasztott lehetőséget illeti. Inkább szerintem Sergio Perez számára fájó.
Ez Pereznek volt egy egyedül
igen, pontos. Igen, igen. Igen, de Sergio Perez számára volt inkább nagyon-nagyon fontos.
Meg nyilván mondjuk a Red Bullnak is jól festett volna, hogy egy-kettő, tehát ők se bánták volna, de hát persze megvan a VB cím, a többi nem érdekes.
Ugye azért a tektonikus mozgások azért elindultak itt a versenyzők, a pilóták mögötti háttérben. Ugye Binottónak a menesztéséről már azért elég erősen beszél a sajtó, és hát ugye megtanultuk a Forma 1-ben, hogy nem zörög a haraszt. És nagyon valószínű, hogy Binotto el fog menni. De mit gondolsz, én továbbra is azt mondom, hogy helyes lépésen most megint mindent egy jó alapokkal rendelkező autónál mindent a feje tetejére állítani, és akkor újra keverni a kártyákat is, és lehet, hogy akkor ugyanúgy fognak kikötni, ahol voltak. Van-e értelme egyáltalán megbolygatni alapjaiban a csapatot? Mert azért egy csapatvezető elmozdítása, azért én úgy gondolom, hogy ez egy alapjaiban való elmozdítás, miközben amit én mindig mondok, hogy nem biztos, hogy a Binotto tehet arról, hogy nem tudják kiszámolni a garázsba, hogy hány darab kereket kell kihozni.
Hát ezt csak utólag fogjuk megtudni, hogyha bekövetkezik egy változás, az most jó döntés volt-e, vagy nem volt jó döntés. A Ferrari-nál viszonylag sűrűn vannak csapatvezető váltások, ahhoz képest, hogy mondjuk más csapatoknál mennyire konstans, tehát hogy egy Red Bullnál ugye évtizedek óta, ugye kezdetek óta a Horner Dr. Marko páros van, vagy a Zaubert is nagyon sokáig, maga Péter Zauber vezette, és így tovább a Ron Dennis is 30 évig volt a McLaren főnöke. A Ferrari ebből a szempontból különleges helyzetben van, mert a Fiat koncern része, és gyakorlatilag a csapatfőnök az egy alkalmazottja egyrészt a Fiat koncernnek, másrészt a Ferrari cégnek, tehát ugyanúgy elszámolással és felelősséggel tartozik, mint a legutolsó kerékszerelő ember, és ha nem jól végzi a munkáját, akkor fenékbe rúgják. Hát ezt azért már láttuk egy párszor az utóbbi években. Mattiacci Arriva Béne, tehát itt amennyiben nem jönnek a sikerek, VB címekről beszélünk itt a Ferrari esetében, már pedig az ugye 2007 óta nem volt. És különösen fájó ilyenkor, ugye, amikor úgy érette a csapatvezetés, meg az egész Forma 1-es Ferrari szurkolótábor, hogy itt a nagy lehetőség, és ezt nem sikerült behúzni. Hát persze, hogy nyilván egy-egy adott részterületnek megvan a csapaton belül a felelőse, mert itt nem több száz mérnök meg szakember dolgozik a sikerért. De akkor is, hát a főnöknek, amikor ugye vannak valamiféle, amikor a politikában is különböző kihágások vagy botrányok, akkor a miniszter mond le akkor is, hogyha nem ő követte el ezt, vagy a stiklit, hanem most valamelyik beosztotja. Hát itt most lehet, hogy elkövetkezett az a pillanat Binotto esetében is, mert most már egyre erősebbek ezek a mennemondák, és maga ugye az állítólagosan kiszemelt utód, Frederik Vasseur is azt mondta, hogy hát ez napokon belül ki fog derülni, és majd akkor mindenki meg tudja, hogy mi van. De nem azt mondta, hogy hát de hogy, hanem hogy tessék megvárni a bejelentést, majd akkor lehet róla beszélni.
Jogos egyébként, amit mondtál, egyetértek. Ebből a megvilágításban abszolút egyetértek. Mindegy, az idő majd úgyis eldönti, hogy akkor melyik megbolygatás, illetőleg melyik elgondolás az igaz. Megbolygatás témát még egy pillanatra boncolgatnám. Ugye, hát komolyan megbolygatták a csapaton belüli nyugalmat, itt a Brazíliában történtek a Red Bullnál, ugyanis Max Verstappen nem volt hajlandó beállni a sorba, és hát ugye természetesen, hogy ezt az előző adásban is jól kiboncolgattuk, hogy ez helyes döntés, nem helyes döntés, okos döntés, nem okos döntés, miért döntött így, tessék szépen visszahallgatni, ott vagyunk ugye a Spotify-on, a Deezer-en, a Google Podcast-on, az iTunes-on, az Amazon Music-on, illetőleg, hogyha fölmentek a GP Shop-nak a honlapjára, a blog menüpontra rákattintva, az EP1 podcastra rákattintva ismét, ott megtaláljátok az előző adást is, hallgassátok vissza, és ha tetszett, akkor iratkozzatok föl. Szóval az a lényeg, hogy ugye akkor ugye megtagadta látványosan és eléggé vitatható módon a sorbaállást a Max Verstappen, és ezzel ő nem volt hajlandó segíteni a Sergio Perezt. Ebből nagyon komoly viták is alakultak ki különböző cikkeknél a komment posztba. Nyilván a Verstappen utálók azok lehúzták, nyilván a nem Verstappen utálók helyeselték, és nyilván a függetleneknek is, a kettőjük között nem szurkoló pilótáknak is, vagy pilótáknak szurkolók is megvolt a maga véleménye. Én azt mondtam, hogy várjuk meg azt, hogy mi lesz itt Abu Dhabiban, mert baromira kíváncsi vagyok rá, hogy itt egy hetes szünet alatt, tehát ugye befejezik a versenyt vasárnap, és csütörtökön már Abu Dhabiba kellett lenni, tehát ugye tulajdonképpen Brazíliából átrepültek jó pár időzónát Abu Dhabiba, próbáltak gyorsan aklimatizálódni, már amennyi idő alatt ezt a jetleget ki lehet feküdni, és akkor én azt mondtam, hogy baromira kíváncsi vagyok el arra, hogy hogyan fogják nekünk eladni azt, hogy a pilóták megbeszéltek mindent, megnyugodtak, óriási a béke, mindenki szeret mindenkit, együtt megyünk el sörözni, PlayStation-özni, meg mit tudom, milyen hülyeségeket szoktak még erőltetve letolni a torkunkon, és kifele mutatni a világnak, hogy mennyire nagy az egyetértés, és ez meg is történt egyébként, szokásos módon, mint mindenki máshol, hogy ezt csinálja, hogy igen, megbeszéltük, nyugalom van, tisztáztuk, tök jó minden, és most a bulvár részére nem mennék rá, hogy kikivel feküdt le Monakóba, meg minden, szóval azért ez egy eléggé undorító házon belüli perpatvar volt, de ugye utána én arra voltam kíváncsi, hogy vajon a futamon be fog-e állni a sorba Max Verstappen, mert az nem volt számomra kétséges, hogy ezen a hétvégén is ő lesz az, aki a pole pozíciót megszerzi, és vagy, ha nem, akkor ő lesz, aki előrébb fog indulni a Red Bullok közül. És hát kíváncsi voltam rá, hogy segíti. Sehogy sem segítette, mert ugye volt egy emlékezetes rádióbeszélgetés, és ezen agyaljunk el egy kicsikét a rádióbeszélgetés után, nem is, egy nyilatkozat volt, bocsánat, nem, mert ugye nem is szóltak rá, hogy akkor, vagy azt hiszem rászóltak, most lehet, hogy keveredik a nyilatkozat, illetőleg a rádióbeszélgetés, hogy hát, hogy szóltak neki, hogy segítse Perezt, és akkor ő azt mondta, hogy nem akarja segíteni a Perezt, mert nem akarja, hogy ilyen, hogy azzal, hogy föltartja a sort, és nem akarja azt, hogy de egy DRS távolságba kerülni, és ezzel segítse a Leclerc-et, és ezzel potenciális veszélyt adni arra, hogy megelőzzék. Hát kettő, hogy esetleg ilyen unfair, nem fair eszközökkel hozzásegíteni az előzéshez Checo Perezt. Ez egy olyan érdekes dolog volt, és ekkor jutott nekem eszembe egy momentum. 2016-ot írunk, jön a finálé, Rosberg elől, Lewis Hamilton hátul. Mind a ketten ülnek egy mezőnytől jóval kiemelkedően erősebb autóba, mint ahogy most is történt a Red Bull esetében. Lewis Hamilton csak úgy lehetett volna világbajnok, hogyha maga és Rosberg közé valahogy beékel még egy-két autót, és hogyha ezek beékelődnek, pontot vesznek el a Rosbergtől, és akkor talán ezzel világbajnok tud lenni. És ő mit csinált? A kettes és a hármas szektorba szépen visszafogta a mezőnyt, és amikor meg kellett lódulni az egyes szektorba, akkor meg szépen szedett össze annyi előnyt, hogy ne tudják őt megelőzni, és ezzel játszott egész futamon. Rá is szólt egyébként akkor a csapat, hogy ne tessék ezt csinálni, mert egy kettős győzelmet sodor veszélybe a csapatnak, és ő azt mondta, hogy engem nem érdekel, mert most fogja elveszteni a világbajnoki címet, és ő mindent megtesz azért, hogy ne történjen ez meg. És amikor a Max Verstappen ezt lenyilatkozza, hogy már pedig ő nem akar ilyen eszközökkel élni, azért egy jót nevettem, mert ugye a történelem meg már bizonyított mást, hogy lehet ilyen eszközökkel is élni, ha okos az ember is jól csinálja. Te hogyan értékeled ezt az egész futamon való viselkedést, az egész a hétvégén eladott műmosolyt, és illetőleg utána a futamon látottakat?
Hát én azt gondolom, hogy a Verstappen ez egy annyira alfa hím, hogy őt nem nagyon lehet semmiféle ilyen típusú ketrecbe beszorítani, és mivel ugye abszolút ő a húzó ember a Red Bullnál, ő azzal tisztában is van, hogy gyakorlatilag bármit megtehet, mert be fognak állni mögéje. Tehát persze, hogy fontos egy csapattársal való viszony, meg a Red Bullnak is nyilván nem mindegy, hogy a Perezzel milyen viszonyba kezdik majd meg a következő évet, de hát alapvetően ők mindent a Verstappenre építenek. Az egy más kérdés, hogy adott esetben persze a második számú pilótának nagyon sok szerepe lehet egy-egy szituáció kezelésében, és ugye Perez ezzel is hozta aztán Brazília után, hogy némi túlzással, hogy Verstappen mindkét VB címét neki köszönheti, de hát nyilván az ő szemszögéből abszolút igaza van, van benne némi igazságmorzsa, hogy azért tett egymást a tavalyi során, főleg az Abu Dhabi nagy díjon a Max érdekében.
Checo is a legend, de, ugye? Emlékszünk.
De pont szerintem pont ez a jellemzője ennek a típusú pilótának, amilyen például Senna is volt, hogy viszont az adott szituációban semmi nem érdekli. Tehát csak magával képes foglalkozni. Az az egyetlen dolog a fontos a számára, hogy behúzza azt a futamot adott esetben, vagy a VB címet, és minden egyéb utána jön. Nem tudom, hogy Verstappen a későbbiekben, amikor már egy kicsit még korosabb lesz, és esetleg ezzel együtt még bölcsebbé válik, hogy ez az attitűd mennyire fog változni, mert ugye ez azért Sennánál is szolidult egy kicsit, vagy simulikunyabb lett egy kicsit későbbiekben, ugye te felhoztad azt a Berger elengedését a Suzuki-i nagy díjon, de ez még a fiatal Sennával valószínűleg nem történhetett volna meg, ugye, hogy a fiatal Verstappennel se történik most meg. Ugye ne felejtjük el, hogy ez a srác hiába kétszeres világbajnok, még mindig csak 25 éves, Senna 24 volt, amikor megérkezett a Forma 1-be, és 88-ban lett először világbajnok, és még utána jöttek ugye a nagy cirkuszok Prosttal, és csak a 90-es évek elejére lehetett róla talán elmondani azt, hogy most már ebben az értelemben valamelyesben ült a feje lágya, és nem annyira szeles, meg nem annyira vaduló hajtja a sikert, mint az ifjú éveiben. Meglátjuk, hogy ez Verstappennél merre fog módosulni, de hát minden esetre abban az értelemben ez nem egy túl jó előjel ugye a 2023-as szezonra, hogy Pereznek a frusztrációja nyilván folyamatosan nő majd, és ő belőle azért nem lesz jobb pilóta, tehát ő egy nagyon tisztességes, ügyes versenyző, nem véletlenül került oda, ahol most van, de ő azért ennyit tud, tehát nagyon nagy csodának kéne történnie ahhoz, hogy mondjuk ugrásszerű teljesítmény növekedés jelentkezzen nála.
Ezt gondoltuk a Rosbergről is egyébként, már bocsánat, hogy a szabadba vágok.
Lehet, persze vannak mindig kivételek, meg vannak olyan szituációk, amikor egy versenyzőből kis ilyen világbajnok lesz, most mondjuk Eddie Irvine-ra gondolok, aki mellől kihullott ugye 99-ben Michael Schumacher a lábtörése miatt, és kis ilyen behúzta azt a bajnokságot. Tehát sok minden előfordulhat, nem vagyunk jósok, nem látjuk előre tisztán a dolgokat. A jelen helyzet viszont azt engedi meg, megállapítani, hogy tényleg a Verstappen az egy ebben az értelemben a legtökéletesebb pilóta jelenleg a mezőnyben, aki mindenből mindent kifacsar és kihoz, és nem kér tanácsokat, bízik saját magába, bízik az autójába, és pont.
Na jó, akkor talán ennyit az Abu Dhabi versenyen, illetőleg hát a háttérben történő dolgoknak a boncolgatásáról. Talán még azért egy gondolatot még azért hadd fűzzek hozzá, amit ugye rögtön ahogy mondani valódat kezdted, hogy ugye Verstappen egy alfa hím, és bennem pont az a kérdés merült föl, például pont a brazil nagydíj során, és ez megerősítést nyert itt Abu Dhabiban is, hogy igazából jó lenne tudni, hogy akkor a Red Bullnál ki a főnök, Christian Horner, vagy Helmut Marko, vagy Max Verstappen. Mert ez egy elég érdekes egy kérdés szerintem, ami megér még egy lamentálást is akár. De most nem ezzel fogunk foglalkozni, hanem mint hogy említettem, azért vannak visszavonulóink is, és én azt gondolom, hogy az idei évben elég sokan, meglepően sokan hagyják el a Forma 1-et. Felkezdem a felsorolást eredményesség tekintetében emelkedő számsorrendben. Nicolas Latifi, akarsz-e róla beszélni? Tudsz-e róla egyáltalán beszélni egyáltalán? Ez
hát,
egy jó.
Szerintem mindenkor a felesleges erre az okay. időpontra.
Egyetértek abszolút. Mick Schumacher.
Rá lehet két mondatot vesztegetni. Sajnos ugyanúgy. Szimpatikus fiatalember, de jelen pillanatban én nem gondolom, hogy olyan nagyon kéne siránkozni azon, hogy ő el kell menjen. Más kérdés az, hogy a maga a házistálló az mit tett Schumacherért és mit nem, illetve az ő pótlása, illetve hát az utódjának a megnevezése, ez mennyire mondjuk támasztja alá Schumacher elbocsájtását. Hülkenberg, ha most azt veszük, egy picit majdnem, hogy hasonló figura, közel 200 nagy díjjal a háta mögött, egyszer se áll dobogón, ugyan megjárt valóban nagy csapatokat is, ha úgy nézzük, hiszen volt a Renault-nál is többek között, de hát annyit lehet, ugye annyiban bízhat a ház, hogy kicsit konstansabban szállítja az eredményeket. Nem tudjuk, hogy a Mick Schumacherből kijött-e mindez, ami benne van, és hát félek tőle, hogy nem is nagyon fogjuk megtudni, mert azért mindig úgy működik a Forma 1, főleg, hogy folyamatosan jönnek a még fiatalabbak, és még már mindenféle alsó kategóriában jó teljesítő pilóták, hogy amikor így kihullik valaki, azért nagyon nehéz lesz visszakapaszkodnia. Ugye az is kérdés, hogy egyáltalán valami tartalékpilótai posztot meg tud-e szerezni magának, majd ezt meglátjuk, hogy amiket itten lebegtettek, hogy esetleg a Mercedesnél lehet helye, hát ugye egyelőre nincs semmi konkrétum.
Minden esetre én azt tudom mondani, miközben 100%-kal egyetértek a általad mondottakkal, hogy azért mondjuk, hogyha őt Mick Fritz Herbertnek hívnak, és nem Mick Schumachernek, akkor azért lényegesen másmilyen elvárások felé, vagy mindenféleképpen más elvárásokat támasztottak volna vele szembe. Ilyen névvel érkezni a Forma 1-be, áldás is és átok is. Könnyen kinyitja az ajtókat, viszont baromira magasra teszi az induló lécet is. Úgyhogy valóban egyetértek, hogy önmagához mértem, mint pilóta nem volt valami túl erős pilóta, de hogyha úgy nézem, hogy Mick Schumacher, úgy viszont nagyon-nagyon gyenge volt a fiú, és igen, benne van ő is, és igen, benne van a ház is nyakig, főleg ha az idei év második felét nézem, hát azért, hogy mondjam, tehát, mint hogyha a ház egy előszeretettel szerette volna magát mindig tökön szúrni, mert rengetegszer kibabráltak a saját pilótájával, de mindegy. Zárjuk is le a Mick Schumachert, mert térjünk rá a harmadik visszavonulónkra, és őt pedig úgy hívják, hogy Daniel Ricciardo, aki viszont szintén tökön szúrta saját magát, mint hogy ez a ház tette, méghozzá nem biztos, hogy saját önszántából, mert itt azért jóval, tehát volt egy rettenetesen ragyogó dicsfény ennek a fiúnak, és aztán elment a Red Bulltól, teszem hozzá azért, hogy ne legyen második számú pilóta, és most visszamegy a Red Bullhoz harmadik számú pilótának.
Igen,
de viszont tényleg ragyogott ez a fiú, hiszen majd a következő visszavonuló pilótát, tehát Sebastian Vettelt győzte le, egy négyszeres világbajnokot, és hát óriási eredményeket szállított. Úgy érezte, hogy neki itt már nincsen helye, elment a Renaulthoz, hát sikerült, ahogy sikerült, nyilván ugye rá ráfogta az ember arra, hogy hát nyilván ebbe az autó is azért rudas, hiszen azért valljuk be, azért a Renault 2014-ben tért vissza, és hát azóta sem tud igazából sem Renault, sem Alpine, vagy Alpine néven felmutatni bármit is, mert tulajdonképpen nagyon ott vannak, mint a legjobb eredményük volt egy negyedik konstruktőri, negyedik hely most is, tehát így ennyi. Ja.
Hogy örültek ennek.
Igen, tehát az még azt mondom, hogy oké, belefér, de jött a McLaren, ahol 2 évet töltött el, és akkor azt mondom, hogy oké, rendben van, az első év az nem sikerült, mert új autó, meg kell szoknia, stb. Bár erre általában azt mondják, hogy egy jó pilótának kell 4-5 verseny megszokja. De viszont két konstrukciót próbált ki, és mind a két konstrukcióval alul szerepelt. És szerintem ez amilyen ígéretekkel indult ez a fiú, és amilyen ígéreteket az ember hozzákötött, ezért ez eléggé dicstelen volt.
Hát sajnos igen, tehát sokszor már fájó volt, amit ő produkált, vagy ami történt vele, mert meg szoktuk a Red Bullnál azt a hihetetlenül sármos, jópofa, vigyori, de ugyanakkor keményen dolgozó, és valóban Sebastian Vettel 2014-ben alaposan elkalapáló fiatal Ricciardót, aki utána is ugye elég jól teljesített továbbra is a Red Bullnál, és őt valahogy egy kicsit elbizonytalanította. Ugye egy igazi, megint, hogy úgy visszatérek erre az Alfa Hím kifejezésre, pilóta az nem ijed meg, tehát ott ugye fölveszi a kettőt, és ő mintha tényleg egy kicsit betolt volna attól, hogy a Verstappen megérkezett, és elkezdték tárolni, és nyilván ő úgy érezte, hogy sok minden lehet is benne, hogy a Red Bull vezetés hirtelen Verstappenben látta a jövő bajnokát, és ettől ő mellőzöttnek érezte magát, de hát össze kellett volna egy kicsit jobban szorítani a fogát, és megmutatni, hogy oké, ti ezt gondoljátok, meg tényleg nagyon jó ez a csávó, de majd én őt is legyőzöm, mint ahogy Vettelt legyőztem. És hát pehére a könnyebbik ellenállás választotta, hogy akkor menjünk el innen, és majd a kukivíről ugatunk, de hát nem, hogy a Red Bull nem tudta megkartolni, hanem igazából onnantól kezdve labdába se rúgott, és egyre szánalmasabb lett a produkció, és hát tényleg, amit itt a McLarennél át kellett éljen, őt sajnálom a legjobban meg a Ricciardo szurkolókat, az meg hát egy ilyen rettenetesen szomorú végjátéki fejlődött az idei évben, hogy rendre nem tudott bekerülni a Q3-ba, sokszor a Q2-ből is kimaradt, és hát ugye Lando Norris egy nálánál szerintem minimum egy 10-essel fiatalabb, most nem tudom pontosan az életkorát, Norrisnak talán 22-23 lehet, de Ricciardo meg 33 volt idén, hát az úgy verte el, mint a répát, tehát szóba se került az. Most ott volt az a nagyon különös futam, ugye tavaly Monzában, amit mindennek ellenére, ugye Ricciardo győzelemmel végződött, és Norris lett a második, egy McLaren 1-2-t összehoztak, de hát az egy olyan futam volt, emlékszünk a körülményekre, gyakorlatilag mindenkinek ki kellett esni előlük, hogy ez a győzelem összejöjjön. Mindegy, ettől még benne lesz a évkönyvekben, vagy a 21-es évkönyvben, mint Grand Prix győztes, de ez már tényleg csak egy lábjegyzet volt az ő szenvedés történetéhez képest, és hát fájdalmas, amikor valakinek így kell elkullognia a Forma 1-ből. Még akkor is hamarad papíron, persze.
Negyedik visszavonulónk az pedig nem más, mint Sebastian Vettel. Ő viszont azért, én úgy gondolom, mivel mégiscsak 4 világbajnoki címet szedett össze, és ráadásul ez zsinórba, amit rajta kívül hát nem sok mindenkinek sikerült, valljuk be őszintén a Forma 1-be. Mert még... Hát a Schumi-nak így van, illetőleg hát ugye a Hamiltonnak, de, vagy hát bocsánat, a Hamiltonnak sem sikerült 4 világbajnoki címet összeszedni zsinórba. Szóval igazából ő azért egy nagyobb lábjegyzet, és ő azért egy meghatározó személyisége volt a Forma 1-nek, hiszen korszakot átölelő dominanciát is fel tudott mutatni a Forma 1-be, és azt én tudom, hogy te különösen kedveled azért, mert ő még talán az utolsó sarja a régi úgymond ilyen klasszikus versenypilótáknak, akit még nem szippantott be a közösségi média, aki még pilóta tudott maradni, és a pilóták között is emberi tudott maradni. Úgyhogy én most kikapcsolom a mikrofont, kimegyek a konyhába, lefőzök egy kávét, és te csak beszélj, mert egyes átadom a stafétabotot, neked átadom Fettele kapcsolatban, mert őről azért tényleg azért érdemes egy hosszabb szösszenetet megejteni.
Hát igazából én azt gondolom, hogy attól a pillanattól kezdve, hogy ő megjelent a Forma egy kapujában, ugye ez a 2007-es USA nagydíj volt, amikor Robert Kubica helyett ugrott be az Auber BMW-nél, Kubica nagy kanadai balesete után egy futamot ki kellett hagyjon, és hát fantasztikusan ment, rögtön pontszerző lett legelső versenyén, és onnantól kezdve, hogy lehetett tudni, vannak ezek az ifjak, akikről szinte azonnal érezni, hogy valami, ahogy szokták mondani, ez a világbajnok alapanyag, és ő ezt abszolút hozta. Tehát ugye az, hogy ő a Toro Rosso-val 2008-ban Monzában pólt szerezett, és onnan gyakorlatilag start rajtszélgyőzelmet harasson, hát ez önmagában egy fantasztikus teljesítmény volt, és akkor ez folytatódott tovább, tehát ilyen majdnem, hogy menetrendszerűen jöttek az egyik siker a másik, hogy átkerült a Red Bullhoz 2009-től, már ott versenyzett, már abban az évben is igazából, hogyha nincs az a hihetetlen Brown dominancia az elején azzal a félig meddig illegális géppel, akkor valószínűleg, hogy Vettel ötkörös világbajnok, mert azt is be tudták volna már húzni. És hát utána jött az a négy év, ami tényleg gyakorlatilag őról szólt, persze volt ott is egy kis kakaskodás, hogy a Mark Webber csapattársával nem volt mindig a legideálisabb a viszony, voltak ott is ütközések, multi 21-ek, stb. De ebben a tekintetben is akkor ő volt az alfahím, és ez is bejött, tehát gyakorlatilag azt a négy szezont, még akkor is, ha 10 és 12 azért ugye nem volt annyira egyértelmű, mert egy Fernando Alonso nevű Ferrari pilótával ugyancsak meg kellett küzdenie az elsőségért, de ott volt az a 13-as év, ugye, amit most sokat emlegettünk, amiatt, hogy ő akkor 13 futamot nyert, és ugyanígy, mint most Verstappen, gyakorlatilag a nyári szünet után teljesen leuralt a versenysorozatot. Aztán, hát, hogy ugye most így felsorolva a pályafutását, nem akarok minden szezonon végigmenni, akkor jött az a kicsit halvány év pont a Ricardo árnyékában, elment a Ferrarihoz, és hát onnantól kezdve ugye már nem volt egészen tökéletes a Kotta, mert ott ugye ő ki is mondta, hogy azért megy oda a Ferrarihoz, hogy akárcsak nagy érdekében Michael Schumacher utolsó VB címét, vagy VB címeit Ferrari színekbe szeretné megszerezni. Ami nyögvenyelősen indul, de volt két szezon, 17 és 18, amikor akár össze is jöhetett volna, és főleg a 18-as szezon fájó, amikor hasonlóan egy kicsit az ideihez, nagyon jó volt a Ferrari, és tényleg sokszor utcahosszal vezették a bajnokságot, és ott is meg tudták csinálni azt sajnos, már akkor is Binottóval egyéb iránt, hogy elbukták a VB címet, de ezt nem szabad azért elhallgatni, hogy abban sajnos Vettelnek is nagyon nagy része volt, nagyon sokat hibázott, és attól kezdve, hogy kiesett a német nagydíjon az első helyről, abszolút saját hibájának köszönhetően, én teljesen megzavarodott, tehát én ott oda teszem egy kicsit az ő fordulópontját, hogy az annyira megviselte az a kudarc a német nagydíjon, és utána gyakorlatilag annak a VB címnek az elbukása, hogy onnantól kezdve már, mintha nem lett volna a régi önmaga, és utána már jött ugye Leclerc csapattársként, aki ugyancsak elkezdte egy kicsit alázni, mint korábban Ricardo, és hát az ő búcsúja a Ferrari-tól szintén nem sikeredett valami barátságosra és kellemesre. Ez az utolsó két év a Aston Martinnál meg tényleg egy kicsit ez a nyugdíj előtt álló neves pilótának a
örömautózás.
Mondanám, hogy utalomjátéka, de azért annyira nem volt sikeres. de minden esetre még itt tetvet. Hirtelennyében inkább a pályán kívüli teljesítménye az ő különböző ilyen ügyekért való kiállása a Silverstone-i szemétszedéstől kezdve a különböző ilyen társadalmi kérdésekben való megszólalásáig. Tehát ő egy ilyen, nem is tudom minek mondjam, egy ilyen jószolgálati nagykövete lett a Forma 1-nek, és nem feltétlenül a pályán nyújtott teljesítményével.
Akkor egy kicsikét akkor haladjunk időrendben visszafelé, mert lennének azért kérdéseim, amiben kíváncsi vagyok, hogy milyen választ tudsz ráadni, illetve egy picit megvitassuk. Aston Martin, ugye említetted, hogy akkor ugye 18-ban ugye ott valami ott eltört nála, és akkor onnantól úgy valahogy úgy eltűntek a dolgok. És ugye utána jött a nem túl szép vállás, és aztán pedig jött egy Aston Martin. Lehet azt mondani, hogy igazából én inkább úgy fogalmaznék másképpen, mint hogy te mondtad, hogy lehet azt mondani, hogy ez igazából ez a két év, ez már csak ilyen örömautózás volt? Tehát, hogy elment és csinálta, és úgy igazából úgy ezzel engesztelte ki magát, és ezzel fogalma érett meg benne a gond, mert ugye más az, hogy az ember azt mondja dübből, hogy a rossz se begye meg a francba az egészet, itt hagyom, és elmegyek.
Uh-huh. És, hát, igen, én azt gondolom, hogy ha akkor ezt meglépi, mondjuk ugye 20 végén elmegy a Ferrari-tól, ami amúgy is tragikusan batak évük volt, nem szólhatott volna senki semmit, hát már akkor is azt lehetett volna mondani, hogy szegény Vettel azért nem úgy fejezte be a pályafutását, ahogy kellett volna talán, de hát oké, itt van. Ennyiszeres világbajnok, annyiszoros nagydíj győztes, megérdemli már a nyugdíjba vonuljon. Ugye akkor még mindössze 33 éves lett volna. Lehet, hogy ezt túl rövidnek gondolta, vagy tényleg még akart valamit villantani. Az kétségtelen, hogy mondjuk, aki a akkori Aston Martinra, ugye mi akkor alakultak át, ugye mi volt Force India?
Igen,
Force Indiából, mert annak a csapatnak ma annyi neve volt, hogy azért azt nem gondolhatta, hogy akár mit is ígért neki, ugye Lawrence Stroll, hogy ő majd ott VB címeket, vagy akár csak nagy díjakat nyer majd, bár ugye az ilyesmi néha benne van a pakliba, hiszen Damon Hill is nyert egy futamot a Jordannel, szóval semmi se lehetetlen, de azért a nagyon nagy várakozásai nem lehettek. Úgy gondolta, hogy neki még ennyi jár, és hogy ne ezzel a rossz szájízű Ferrari-s búcsúval kelljen itt hagyni a Forma 1-et.
Említetted a 2018 Hockenheimet, és itt azért időzünk el, mert számomra is érthetetlen, mert attól az időponttól, illetőleg inkább azt az időszakot boncolgassuk, ez a Hockenheim, illetőleg Monza közötti időszakot, mert szerintem ott történetett a háttérbe valami, megfűszerezve ezzel az egyéni hibával, ami megtört Vettelbe, és amitől átugrott egy más pilótává, teljesen elbizonytalanodott, egy önmarcangoló, egy önmagát megkérdőjelező pilótát láttam sokáig elveszve saját magában, ami meghatározó volt abban, hogy tulajdonképpen egy A-kategóriás versenyzőből egy felső B-kategóriás versenyzővé ment. Tehát mire gondolok azt, hogy ott valami ott történetet a háttérbe? Én azt gondolom, hogy egy Vettel egy hiba miatt, egy elkövetett hiba miatt azért ennyit legalábbis korábban soha, de soha nem emésztette magát ennyire. És én szerintem ott a háttérbe történt valami. Történt ott ugye egy haláleset, utána történt egy kis fejetlenség a Ferrarin belül, ami nyilván ez a haláleset ugye rá nyomta a bélyegét, és hogyha Monzát megnézem, és nekem a monzai nagydíj volt nagyon-nagyon beszédes. Ugye akkor már Kimi Räikkönen jelentősen le volt maradva a világbajnokságban, tehát Kimi Räikkönennek semmi más dolga nem lett volna, és ezt a Ferrari például korábban meg is lépte többször is, és könnyebben meglépi, mint mondjuk a Red Bull, hogy akkor azt mondják, hogy Kimi, innentől fogva akkor te véded ugye a Vettelt. És ugye jött az időmérőedzés, Kimi Räikkönen a semmiből előhoz egy nagyszerű polt, tényleg egy fantasztikus polt hoz elő, Volt neki már ebből már több is, de a felesége mint túl Räikkönen ettől elbőgte magát, ami nekem onnan, ott az a momentum, egy nagyon-nagyon beszédes volt. Jött a második nap, jött a másnap, jött a vasárnap, jött a rajt, és ugye elő Räikkönen, mögötte Vettel, és mögötte pedig ugye Hamilton. És ugye ahelyett, hogy összejátszott volna a két Ferrari pilóta, és segítve ezzel Vettel erőre jutását, mint hogyha Räikkönen Vettel ellen védekezett volna. És nekem az a kör, az a rajt utáni pár száz méter, illetőleg az, hogy utána a Vettel megpördült egy veszettnek látszó pozíció foggal körömmel való védésébe, szóval ez a hockenheimi kieséstől egészen odáig ott történetett valami, amitől átkattant neki valami. Egyet értesz-e velem, máshogy látod ezeket a dolgokat, mit tudsz ezt hozzáfűzni?
Hát az nem túl sokat, mert azt, hogy mi történhetett most, az ugye ebben nehéz belemenni, hogy történt-e akár magán életileg, vagy ott a csapaton belül bármi. Én szerintem őt egy bizonytalanabb lett saját magába. Tehát egyszerűen ez, hogy bármit próbált, most ez lehet, hogy így nagyon kielemezted ezt a rajtot, de ott neki de sorozatban jöttek a hibák. Monza után is még volt egy pár futam, ahol kifejezetten saját, hogy úgy mondjam, ilyen majdnem, hogy amatőr ügyetlensége sorjázott egyik a másik után, és amikor egy ilyen kariberű pilóta azért ezzel kénytelen szembesülni, meg akkor utána kikezdi a sajtó, meg a mindenféle szinten ugye azért elkezdi csóválni a fejüket, hogy hát ez már nem az igazi Vettel, meg elvesztette a régi pengeségét, hát akkor ez mind rombolják, és belehajszolják egy újabb és újabb hibájába. Ezt láthattuk akár a Ricardo esetében is, hogy hát a próbálkozáson. Hogy egyéb ilyen csapaton belüli ügyek hogyan alakultak, ugye ezt nehéz megmondani, mert hát végül is mégiscsak is maradt ott a Ferrari-nál mindezek után, és a Räikkönent küldték el, amikor a Leclerc szerződtetése ugye fölmerült és napirendre került. Lehet, hogy majd egyszer ez kiderül, ha mindenki megírja az önéletrajzát, és akkor már nyíltabban beszélhet erről a dologról. Én nem tudok különösebben olyan motivumot most pluszba ehhez hozzátenni, ami idáig titok lett volna, és csak nálam van a tudás.
De hogy mondjuk, hogy az ugye, mivel a bevezetőben is hangzik a mi műsorunk bevezetőjében, hogy egyedi vélemények, nyilván azért véleménye megvan az embernek erről, nyilván nem azt mondom, hogy biztos te tudsz valamit a háttérből, amit még ideig még senki nem mondott el, és akkor most ez ideig tartogattad magadba, és azért elmondod, de nyilván. Lépjünk át egy másik meghatározó momentumhoz szerintem, vagyis igazából egy jellemzőre térjünk át most ugye Sebastian Vettel búcsújával kapcsolatban. Lewis Hamiltonra, illetőleg előtte Michael Schumacherre, azelőtt pedig Ayrton Sennára mondták azt, hogy egy teljesen más típusú pilóta, egy teljesen, mint hogyha erre tenyésztette volna magát, vagy erre fejlesztették volna magát, hogy magára a Forma 1-re teljesen magasabb szinten tudott felkészülni, és teljesen más szintet készült mentális, fizikális tekintetben is. De én azt gondolom, hogy valahogy Sebastian Vettel lett az igazi mintapéldánya annak, hogy kérem szépen, oda kell figyelni a gokártos kisfiúkra, meg kell keresni bennük, és meg kell találni a tehetséges pilótákat, el kell kezdeni egyengetni az útjukat, segíteni, mert ez egyszer majd valamikor majd a javunkra válhat, és nem csak úgy figyelgetni majd a Forma 1-be, hogy akkor na most akkor ki lenne jó itt nekünk, és kérem szépen, ugye ez volt ugye a Red Bullnak, a junior programjának tulajdonképpen a siker állomása. Ugye korábban is voltak Red Bull juniorok, akik igazából túl sokra a Forma egybe nem vitték. Mit tudom, mint Dornbosz jut most így hirtelen az eszembe, így most, akit így hirtelen így az eszembe jutott, így a Red Bull juniorok között. De igazából ez bizonyította be, és például a Vettelnek a sikere is akkor felébresztette a csapatokat arra, hogy hello, hát mi lenne akkor, hogyha mi is csinálnánk egy ilyet, persze utána másnak már nem nagyon sikerült ez ennyire, de szóval egyetértesz-e azzal, hogy valóban Sebastian Vettel is a maga személyében egy egészen más kategóriájú és kaliberű pilótát képviselt, mint úgymond és időzéjelbe téve az átlag tucat pilóták.
Hát ugye, alapvetően itt a külön kategória mindig a tehetségnek, ez az egészen kirívó és kiugró volt. És aztán az, ha kombinálódik még egy nagyon szimpatikus és a többség által ugye azért inkább elfogadott személyiséggel, és szerintem Vettel esetében ez a kettő elég harmonikusan kapcsolódott egymáshoz, tehát ő nem csak egy nagyon jó és nagyon gyors és intelligens versenyző volt, hanem valahogy egy ilyen szerethető fickó. Biztos vannak, akik nem voltak soha Vettel rajongók, vagy de hogy mondjuk kifejezetten utálnák, vagy nem szeretnék, ami azért egyes esetekben meg tud nyilvánulni, még mai napig is vannak ugye nagy Senna utálók, nyilván vannak Verstappen ócsároló, vagy Hamilton ócsároló táborok is akár, és azt gondolom, hogy ez a Vettel esetében nem jellemző, vagy nagyon kevés ilyen lehetett. Olyanok biztos vannak, akik hát kicsit nyomosak voltak rá, amikor elszúrta az adott versenyeket, főleg ezt a két Ferrari-s VB-címet, pláne a 18-asat, hogy hát ott volt a lehetőség, és hát a kudarc azért nagy részben neki volt köszönhető, de alapvetően ő, az ő esetében az ő kategóriáját, ha már ugye ezt kérdezted, hogy ugye vannak ezek a korszakokat jellemző pilóták, mint egy évtizedenként ki lehet emelni egyet akár már az egészen az 50-es évektől, de aztán mindenképp, amikor ennyire a média bűvkörébe került a formai, tehát egy Fittipaldi, egy Lauda, egy Prost, Senna, tehát így sorba, és hát ők mind ilyen kitüntetett figurái a formai, meg ők a csúcsok, tehát nem lehet róluk máshogy beszélni. Most ugye a Vettel esetében ez egy jó kérdés, hogy egy kicsit ezt majd az idő is eldönti, hogy ki lesz az, aki így a 2010-es évek és a 20-as évek elejének, inkább a 10-es évek nyilván, hogy ki az abszolút nagy tárja, hogy ő lesz-e, vagy esetleg mégis a Hamilton, mondjuk ők ketten azok, akik így kiemelkednek a 2010-es éveknek a történetéből, mert Verstappen az már inkább a 20-as éveknek lesz az ikonja, de akár kettő ikont is elbír egy évtized, hiszen azért ott volt ugye az Senna Prost páros, vagy 70-es években egy Fittipaldi, Stewart, Lauda, tehát ugye mind a három azért valamiféleképpen oda tartozott. És hát, én azt gondolom, hogy ha ő valahol majd újból betoppan a forma egybe, a pedokba vendégként, hát ők úgy fogják körül rajongani és isteníteni, mint egy élő legendát, aki már most is az.
Igen, ebbe abszolút egyetértek, hogy egy évtized elbír kettő érát, illetőleg én máshogy fogalmaznék, tehát én úgy fogalmaznék pontosan, hogy a V8-as éra dominátora, tehát a V8-as éra dominálója a Sebastian Vettel volt, míg a hibrid érát meghatározó pilótája az pedig Lewis Hamilton volt. Ugye most megint itt van egy új autókoncepció, aminek most úgy néz ki, hogy szintén ennek lesz egy korszaka, és ez pedig valószínűleg Max Verstappen nevéhez fog fűződni, bár azért nagyon bízom benne, ugye, hogy a műsor elején is mondtam, azért ez az év nem úgy nézett ki, azért a Ferrari azért felnőtt a feladathoz. Bízunk benne, hogy nem így lesz, mert nem szeretnék megint úgy 5-6 év, 7 évet eltölteni az életemből, hogy leülök egy Forma 1-es versenyt nézni, de már pénteken igazából látni azt, hogy ezt a versenyt ezt ki fogja megnyerni, mert olyan magas szinten kiemelkedik a mezőnyből, mint hogy most ezt a Red Bull teszi. Mindkét pilóta, akit említettem az érák közül, Max Verstappen, illetőleg Sebastian Vettelet, és esetében viszont egyetlen egy közös kapcsolódási pont van, a tervező is, mikor ezt úgy hívják, hogy Adrian Newey. És én azt hiszem, hogy Adrian Newey az a pilót, az a tervező, aki hogyha megtalálja a tökéletes elegyet alkotó pilótát, hogy meglegyen a tökéletes autó a tökéletes pilótával, és az utána megfelelő gumikezeléssel, stratégiával, stb. Tehát, hogyha ez a minden puzzle darab a helyére kerül, azért az egy borzalmasan nehéz és leküzdendő feladat. Mit gondolsz te erről a megvilágításról?
Hát most kétségtelen, hogy az a pilóta, aki egy olyan csapathoz szerződik, és ez a múltra is igaz, nem csak a Red Bullra, ahol Jürgen Newey a főtervező, az elég jó eséllyel indul harcba a világbajnoki címér előbb-utóbb, mert akárhova ment, most a Márcsot leszámítva a kezdeti időszakát, tehát akár a Williamsnél, ugye a Nigel Mansell, Alain Prost, és a többiek aztán ugye átmenvén a McLarenhez Häkkinen VB-címei, meg itt a összes Red Bullos VB-cím. Ez kell hozzá. Tehát az teljesen nyilvánvaló, hogy az összes nagy pilóta, az igazi nagyságok, azok mindig olyan autóval versenyeztek, ami többé-kevésbé a legjobbja volt a mezőnynek, nem mindig, de azért azt kellett hozzá. Tehát egyszerűen nem derül ki valakiről, hogy jó pilóta, hogyha egy talicskába ücsörög. Ez ilyen egyszerű. És hát igen, tehát a Vettelnek is ebből a szempontból nagyon nagy szerencséje volt, hogy akkor épp egy olyan sorozatot tudott gyártani a Red Bull, mert azért utána ugye jött egy kis hullámvölgy itt a hibrid érának a nagy részével, ugyan nyertek futamokat, de messze nem ők voltak ugye a legjobbak, hanem a Merci, és ezt viszont tökéletesen kihasználta. Tehát az még a másik része a dolognak, hogy amikor rendelkezésre áll egy zseniális konstrukció, abba bizony tényleg bele kell ültetni egy zseniális pilótát, mert csak azt tudja használni arra a célra, amire való, és ez láthatólag ugye most újból működik a Red Bullnál. Nagyon érdekes lenne, nincs ellenpróba, de nagyon érdekes lenne, hogyha nincs Verstappen, hogy vajon Sergio Perez mit tudott volna kezdeni ezzel az autóval, hogy ő belőle is szinte automatikusan világbajnok lette volna idén.
Hát, hogy izgalmasabb lett volna az idei formája szezon, azért az
biztos. Azt tudni, de hogy egyáltalán bajnokok lettek-e volna, az egy picit én megkérdőjelezném.
Ebbe egyetértek én is, így gondolom. Még egy utolsó lamentálás így Sebastian Vettelt illetően. Ugye Sebastian Vettel akkor szerette meg igazából a Forma 1-et, és akkor határozta el, hogy már pedig ő a Forma 1-be akar kerülni. Ugye akkor kezdett el ugye egyébként gokártozni, és ez a heppenheimi születésű fiú, amikor éppen Németországba kitölt a Schumacher mánia, a Schumacher hype. Valamiért én azt érzem, hogy amikor viszont ő odaért a Forma 1-be, és fölért a csúcsra, és a csúcson is tudott maradni, és dominálta, ugyanúgy, mint hogy a Schumacher dominálta a Forma 1-et a Ferrarival, valahogy ez a hype, ez alább hagyott. Mi lehetett az oka ennek szerinted, hogy ez egy hype, ez nem maradt fönt, nem érdekelte volna annyira már a németeket az, hogy a Forma 1, mert nekik ebből besokaltak, vagy mi lehetett az oka? Neki pedig szimpatikusságra még, most ezért meg fognak kövezni engem a Schumacher rajongók, de számomra sokkal szimpatikusabb pilóta volt, mint Mihály Schumacher, és akkor állom a köpködést.
Hát más volt már a környezet, az biztos. Tehát, hogy amikor a Somi érkezett, ne felejtsük el, hogy Németországnak nem volt még Forma 1-es világbajnok előtte. Egyetlen közeli kísérlet volt a 1961-ben egy Wolfgang Trips nevezetű gróf, aki sajnos aztán Monzában meghalt, és a csapattársa Philipp Hill lett a világbajnok, de utána hosszú-hosszú évtizedeken keresztül igazából nem volt olyan típusú német versenyző, akivel a VB-címért harcba lehetett volna szállni, és akkor itt volt Schumacher nagyon fiatalon, nagyon gyorsan ugye világbajnok lett, hiszen 91-ben debütált, de már az évvége fele, 92-ben már futamot nyert, 93-ban futamot nyert, és 94-től ugye elkezdte nyerni a VB-címet. Ezt meg lehetett figyelni egyébként a németeknél egy évtizeddel korábban, amikor Boris Becker 17 évesen wimbledoni bajnok lett, utána kitört a teniszűrület Németországban. Amikor meg a Schumacher sikerek megjelentek, vagy elkezdődtek, akkor elkezdődött az autóversenyzés őrület, és nyilván ez aztán a következő generációban, a Vettel generációban lett tetten érhető, ugye Rosberg is nagyjából ide tartozik, egy két évvel idősebb Vettelnél, és lehet, hogy ezt még ettel már nem tudta a rendszer produkálni, tehát minden drágább lett, minden sokkal profibb lett azóta, tehát mi, ugye a legendák még ott is ott vannak, hogy a Schumacher szülők a kis büszéjükből, meg a kétkezi munkás Vettel apuka, és ugye hogyan, milyen kinkes erővel tudták a gyereküket erre a pályára elindítani, de hát azóta a világ minden tekintetben csak drágább és bonyolultabb lett, és főleg etéren, mert nyilván sakkozni sokkal könnyebb elkezdeni, mint autóversenyző, megkiképezni valakit, és nem megy olyan egyszerűen már.
A GP Shopnak a Forma 1-es, a Facebook oldalán a hétfői napon megváltoztattuk a borító képet, méghozzá azt a képet tettem föl, amikor a levezető körben a végén, a célegyenesben ugye neki áll pörgetni az autót és gumit égetni a Vettel. És azt szoktok lenni, hogy olyan rovatunk, hogy napi gondolatébresztő. És itt ilyenkor azt a kérdést szoktam föltenni, hogy mi az első gondolat, ami eszedbe jut neked erről a képről. És volt egy kedves hozzászóló hölgy, aki nyilván szomorú, hát ebből levágható, hogy Vettel szurkoló, de hogy nagyon bízik benne, hogy Sebastian még egyszer visszatér a Forma 1-be. Ugye mondtam egyszer már róla, és te is említetted, hogy ő még az utolsó darabja a régi vágású Forma 1-es pilótáknak, és ismerve a személyiségét, legalábbis azt, amit mi a média által megismerhetünk. Én azt gondolom, hogy szerintem Sebastian Vettel az a fajta pilóta, aki, hogyha egyszer azt mondja, hogy köszönöm szépen és elmegyek, akkor ő soha többet nem fog legalábbis Forma 1-es autóba visszaülni. Mint ahogy visszaül mondjuk egy Hülkenberg, mint ahogy visszaült egy Michael Schumacher, vagy egy Fernando Alonso. Tehát szerintem ő az, aki ha egyszer lezár valamit, akkor lezárt valamit, azért, mint ahogy például Kimi Räikkönen is lezárta, és annyi. Mert ő szét tudja választani, mert már megvan neki a saját családi élete, és akkor azt mondja, hogy eddig tartott, köszönöm szépen, viszontlátásra, és most már kerestem elég pénzt, visszavonulok, élek a családommal, és élvezem az életet, hogy egész nap nem kell csinálnom semmit, van annyi pénzem, hogyha reggel kitalálom azt, hogy mondjuk én zsiráfút szeretnék enni, akkor felülök a repülőre, délben lelőjük a zsiráfot, és este megsütik nekem, és megeszem a zsiráfot, és élvezem az életet. Mit gondolsz erről?
Hát ez valószínű, hogy így lesz. Ki fog találni magának olyan elfoglaltságot, akár környezetvédelem, vagy bármilyen ilyen szociális területen alapítványt fog létrehozni, vagy valami hasonlót, amivel bőven el fogja foglalni magát. Tehát ugye ezek a pilóták, akikről tudjuk, hogy visszajöttek, ugye nem feltétlenül volt sikeres a visszatérés. Itt most a Hülkenberget ne is megyük ide.
Eredető példaként hoztam föl, bocsánat.
Igen, mert ugye vissza sem volt vonulva, szóval senki nem tudja, hogy éppen hol ugrik be, mert gyakorlatilag bárhol beugrik bármit csinálni. Az Alonso ugye folyamatosan úgy érezte, hogy ugye nem úgy szállt ki a Forma 1-ből, ahogy ő szeretett volna, hát ő mindig is azt hangoztatta, hogy ugye neki Senna volt a példaképe, vagy Senna a példaképe mai napig is, hogy ő is három BB-címet szeretne szerezni, és az még nem jött össze, és hát ő meglepően jól is teljesít, ugye alá kell írni, hogy nem csalódás az ő produkciója. A Schumacherrel ugye azért ott megosztanak a vélemények, hogy szükség volt arra a Mercedes-es levezető három évre, valószínűleg nem lett volna semmi baj belőle, hogyha az nem történik meg, de a Vettel esetében azt gondolom, hogy nincs az a csábítás, vagy egyszerűen nem tudom elképzelni e pillanatban, persze bármi lehet aztán a későbbiekben, hogy ő ne bírná ki most már Forma 1 nélkül. Ugye Räikkönen is versenyezget itt-ott, fölbukkan a neve, meg az arcképe, amint különböző autókban éppen üléspróbát végez. Ő szerintem tényleg csak így szórakozásból, hogy ne kelljen folyamatosan otthon ülni Svájcban, vagy Finnországban, vagy történjen is vele valami. Mert épp az, amit mondtál, ugye, hogy nem kell semmit csinálnom, azért ez 35 évesen ijesztő is lehet. Tehát amikor meg volt egy olyan intenzív 25 éve, hiszen tényleg 5 éves koruk óta versenyekre járnak, és egy perc nyugtuk nincsen. Ez lehet nagyon mókuskerék effektus is, meg ki lehet benne fáradni, de aztán hirtelen ott a vákum, hogy mi lesz most ezután, mert rendben van, hogy kipiheni magát pár hónap alatt, meg játszik a gyerekeivel, meg motort szerel, meg kirándul, de aztán hát mégiscsak kell valamit csinálni, mert még 50 évig él. Tehát ez egy nagyon jó kérdés, hogy ez ki hogyan kezeli. Rengeteg különböző példát lehet felsorolni. Sokan valahogy visszaszivárognak azért a Forma 1-ben, mert Niki Lauda is amellett, hogy ugye egy repülőgép vállalatot, sőt többet létrehozott, és felszámolt, majd megint alapított. Azért csak megjelent, hol Ferrari tanácsadóként, hol RTL kommentárként, hol Mercedes igazgatóként, és hát nyilván, hogy a Forma 1 ez egy olyan drog ezeknek az embereknek, amitől nagyon nehéz elszakadni, de van, aki képes rá. Tehát, hogy eltűnt, és nem látták soha többet.
Amikor a bevezetőket szoktam felmondani, akkor én téged úgy kategorizállak, úgy mutatlak be, hogy Forma 1-es szakújságíró. De te nagyon-nagyon sok könyvet írtál már pilótákról, csapatról, most például ugye a legfrissebb kiadványod még mindig kapható nálunk, a Ferrari 75, ez egy nagyszerű, és azt mondom, hogy alapmű, amit minden Ferrari rajongónak el kell olvasnia, és kizárólag nálunk Méhes Károly aláírásával, dedikálásával lehet megvásárolni, és nagyon sok mindenkiről írtál már könyvet. Vettelről tudnál írni könyvet?
Biztos, persze. Olyan momentum nincs, hogy ez ne születhetne meg, de én ezt most nem tervezem, hogyha ez lenne.
Nem ez a kérdés. Hát önmagában az, hogy, mert én azt nagyon sokszor beszélgettünk már itt az elmúlt másfél évben, és én valamiért én úgy érzem, és látom is a fotóidon mindig, hogy bár hogyha, ugye mivel te egy megrögzött Ferrari szurkoló vagy, aki megvan áldva azzal a nagyszerű emberi tulajdonsággal, hogy úgy hívják, hogy objektivitás, ami nagyon-nagyon sok emberből hiányzik. De mégis valamiért, annak ellenére, hogy hiába a Red Bullból jött, hiába ment el a Ferraritól, de valamiért a személyiségét azt nagyon-nagyon nagyra tartod, és nagyon-nagyon nagyra értékeled, és becsüld, és valamiért én úgy érzem, hogy nagyon közel áll hozzá. De ezért tettem fel ezt a kérdést, hogy a pusztán, tehát most nem a Forma 1-et, és nem az eredményességet nézzük, hanem mint Sebastian Vettelt a embert, és utána magát, a pilótát, és majd utána a legvégén a Forma 1-be elért eredményeit, hogy tudnál-e róla könyvet írni.
Persze, egész biztosan. Sőt, bizonyos értelemben szívesen is tenném, el lehetne hozzá jutni, biztos, hogy meg lehet azt is szervezni, mert megvannak hozzá a kapcsolatok, hogy akár ha ő erre hajlandó és készséget mutat, hogy találkozni vele, és olyan egy-két interjút lefolytatni vele, ami már így értékeli, meg visszatekint a pályájára. Ez most mondom, legalábbis az én esetemben nincs napi rendben, de az a pár alkalom, amikor én vele tudtam beszélgetni, meg együtt voltunk különböző szituációkban, mindig az jött le, hogy ő egy teljesen normális figura, aki nem is nagyon szereti, hogyha túl sztárolják, vagy túl értékelik, mert ugye van egy ilyen nimbusz a sztároknak, hogy valahogy ilyen féltenként hajlandók kezelnék egyes emberek őket, és ő erre sose vágyott, és szinte egy kicsit ilyen vidéki német fiúként megmaradt abszolút ember közelének, meg föld közelének.
Ember két lábbal a földön, annak ellenére, hogy a világszerte ismerik, mert ha ránézek, én ezt az embert ezt ismerem, úgy hívják, hogy Sebastian Vettel. Azért ez egy nagyon-nagyon ritka dolog, és azért mondtam azt, hogy egy régi kihalófélben lévő embertípus, mert igazából most már azért egészen máshogy működik a világ. Ránézek az órámra, és azt látom, hogy nemhogy lejárt a műsoridőnk, hanem brutálisan túlléptük a műsoridőnk. Túlóráztunk a műsoridőnkbe, de hát úgyhogy azt kell, hogy mondjam, hogy lezárom ezt a mai másfél adást, mert egy adásnak túl hosszú, két adásnak meg túl rövid, de hát bocsássák meg nekünk azt a kedves hallgatók, mert azért Sebastian Vettel személye azért én úgy gondolom, hogy egy picit többet érdemel, mint három kérdés, illetőleg ő azért ennél sokkal sokkal többet hagyott itt a Forma 1-be, úgyhogy ez a túlórázásnak az oka. Sajnáljuk, hogy visszavonult, de hát nyilván egyszer mindennek eljön a vége. Karesz, neked köszönöm ezt a nagyszerű beszélgetést, a kedves hallgatóknak köszönöm a figyelmüket, akiknek tetszett ez a mai adás, kérem iratkozzanak fel a Google Podcaston, az iTunes-on, a Deezer-en, a Spotify-on, az Amazon Music-on, vagy bármelyik stream szolgáltatónál is hallgatnak meg minket, mert ugye, mint mondtam, bevezetőbe is nagyon izgalmas beszélgetésekkel fogunk még jönni, még a téli szezon, vagyis hát a téli álom alatt, amíg a Forma 1 téli álmát alussza, és a megszállítás rádió hallgatóknak is köszönöm a kitüntető figyelmet. Legközelebb ismét jelentkezünk hasonló remek zenékkel, úgyhogy tartsanak velünk, mert jövő héten ugyanitt, ugyanebben az időben ismét meghallgatnak egy korábbi beszélgetést nagyon jó témákkal, illetőleg apropók alapján. Karesz, neked köszönöm akkor ezt a nagyszerű beszélgetést. Vigyázz magadra, kívánom neked a legjobbat és a hallgatóknak is, de abból egy dupla adagot. Szerbusztok!
Yeah.
So box, 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 box.
És ennyi volt mára a Száguldó Cirkusz. Ha tetszett a mai adásunk, ne felejts el feliratkozni, és tarts velünk legközelebb is.
Blue flag, blue flag, blue flag.
Mai podcastünket és a korábbiakat visszahallgathatod bárhol, bármikor. Spotify-on, Deezer-en, Google Podcast-en, iTunes-on, Amazon Music-on és a gpshop.hu-n az F1 Podcast menüpontban. Műsorunk létrejöttéhez köszönjük a támogatást a gpshop.hu online Forma 1-es webáruháznak. Találkozzunk legközelebb is!